Szeretettel köszöntelek benneteket. Ma délelőtt Lukács evangéliumából fogjuk az igét olvasni, a 13. részből, a 6. versből a 9. versig. Lukács 13:6-9. Így hangzik Isten igéje. Azután ezt a példázatot mondta. Egy embernek volt egy fügefája a szőlőjében, és kiment, hogy gyümölcsöt keressen rajta, de nem talált. Azt mondta erre a lincellérnek, íme, 3 éve, hogy ide járok gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki, miért foglalja a földet hiába? De az így válaszolt neki, uram, hagyd, hogy még ebben az évben még körülásom és megtrágyázom, hát ha terem jövőre, ha pedig nem, akkor vágd ki. Imádkozom. Úrunk, köszönjük neked ezeket a szavakat, köszönjük, hogy ezek a mi tanulságunkra hangzottak el, és köszönöm, hogy meg is írattak a mi tanulságunkra, és köszönjük, hogy a mi emberi idők szerint több mint 2000 év távlatából is üzenete van számunkra, és kérünk, Uram, hogy szólíts meg ezek által bennünket, és tápláld a mi lelkünket, adjunk útmutatást. Amen. Hát ez egy olyan régi kedves testvérek, amivel azért gyakran találkozunk. És én többször volt ez az ige bennem, amikor éveleje volt, és olyan felsóhajtottam, uram, jaj, de jó, még egy év, másképp fogom csinálni a dolgaimat, egy kicsit változtatni fogok a dolgokat, valahogy próbálok alakítani, még adsz egy évet megtrágyázol, hogy jobb életet éljek. Máskor meg, mikor az ember rossz állapotban van, érzi, hogy bukdácsol az Úr útján, és nem igazán sikerül neki megtalálni a keskeny ösvényt, hanem átállt tér a széles ösvényre. Akkor is, mikor megszólítja ez az ige, elhangzik ez az ige, hogy még egy évet adj neki. Olyan kegyelemmel tud és simogatóan szólni az ember lelkéhez, hogy Isten nem elpusztítani akar, hanem ad még egy évet, ad még egy lehetőséget. És valóban ilyen Isten. És ebből az igéből elsősorban szerintem a kegyelmet kell, hogy kihalljuk. Isten ad még lehetőséget. Nem olyan Istenünk van, aki már ugye 3 éve jár kikeresni, nem először akarta kivágni azt a fügefát a szőlőben, hanem már régebb óta kereste rajta gyümölcsöt, és kereste, és nem volt rajta gyümölcs, és nem volt rajta gyümölcs. És ebben az igében alapvetően szerintem Istennek a kegyelmét kell meglássuk, hogy ő még ad még egy lehetőséget. Azonban most Istennek mégsem erre a kegyelmes oldalára szeretném rávilágítani a figyelmeteket, hanem egy picit figyelmeztetésképpen Istennek az igazságos oldalára. Isten gyümölcsöt keres, és egy gyümölcstermés nem kevesebb, mint élet vagy halál kérdése. Nem kevesebb. Élet vagy halál kérdése. Nem más keres Isten a mi életünkben, hanem gyümölcsöt. Nem azt nézzük, hogy milyen lelki ajándékokkal szolgálunk, nem azt nézzük, hogy látványos a szolgálatunk, vagy nem látványos a szolgálatunk. Nem azt nézi Isten, nem azt keresi, hogy kiegyensúlyozott a család életünk, vagy nem kiegyensúlyozott a család életünk. Szépen beszélünk, vagy csúnyán beszélünk. Nyilván ezek is hozzátartozik ahhoz, hogy mit hívők vagyunk. Hanem Isten gyümölcsöt keres az mi életünkben, és hogyha nem találja meg azt a gyümölcsöt, amit ő keres, akkor ez élet-halál kérdésé válhat a mi számunkra. Nézzétek meg, testvérek, nem ez az egyetlen eset, amikor az Úr Jézus gyümölcsöt keres. Emlékezzetek arra vissza, amikor Jézus haladt Jeruzsálem felé, és ott volt egy fügefa. És Jézus megéhezett, akart enni egy fügét, és nem talált rajta fügét, és azt mondta, hogy száradj el. Tanítványok elcsodálkoztak rajta, hogy hogyan lehetséges ez. És van még egy példázat, amit az Úr Jézus elmondott, amikor volt egy ember, aki egy szőlőt ültetett, körbekerítette, borsajtót vágatott neki, őrtornyot épített, és kiadta azt munkásoknak, ugye? Ismertek, emlékeztek erre a példázatra. Igen, és eltelt az idő, és küldte az ember a szolgáit, hogy megkapja a gyümölcsöt. Megkapja, ami neki jár. Ugye hát a szolgákkal mit tettek? Megverték, megkövezték, megölték, legvégül a fiát adta, hogy ez Jézusról szól saját magáról, és őt is megölték. Mert azt gondolták, hogy az övé lesz az örökség. nagyon fontos, testvérek, hogy ez a szívünkbe vésődjön a ma délelőtt, és sokadjára talál, mert az Úr ezt nem egyszer mondja nekünk, hogy Isten gyümölcsöt keres. Amikor, hogyha igen komolyra fordul a téma egy igében, akkor azért érdemes megvizsgálni, vagy érdemes azon elgondolkozni, hogy az Úr Jézus elsősorban kinek mondta ezt. Kinek mondta ezt, minek mondta ezt a példázatot, hogy az embernek volt egy fügefája a szőlőjében. A fügefa legtöbbször a Szentírásban Izrael népét jelenti. Tehát elsődleges értelme ennek az igének az, hogy Izrael népén keresi a gyümölcsöt, keresi a megtérést, keresi azt Isten, hogy felismerjék Jézusban az emberfiát, és ad nekik lehetőséget, adott Izrael népének újra és újra lehetőséget arra, hogy Istenhez forduljon, nem csak színből, hanem szívből. Teljes valójukat odaadják Istennek. És azt elhangzik itt az ítélet, hogyha nem terem, akkor ki lesz vágva Izrael népe. A következő dolog, amit fel kell tegyünk magunknak, hogyha ez valóban Izrael népére vonatkozik, akkor egy ilyen, az Úr Jézusnak egy ilyen példázatát szabad-e nekünk a saját életünkre alkalmazunk. Nyilvánvaló, hogy az elsődleges jelentése Izraelre vonatkozik, de vonatkoztathatjuk-e a saját életünkbe. Hogyha én nem termek gyümölcsöt, olyat, amit Isten vár az én életembe, akkor bizony ez élethalál kérdése az én életemben. Én azt gondolom, meg utána néztem néhány Biblia magyarázatot, és szinte egytől egyig mindegyik az ember személyes életére vonatkoztatja ezt a példázatot nyilvánvalóan, és mi is így olvassuk ezt az igét, vonatkoztatható. Mert milyen dolog az, hogy Isten belénk energiát fektet, Isten ad, Isten kiárasztja ránk a kegyelmét, mi pedig ott vagyunk gyümölcstelenül. Hát ez nem egy megengedett dolog még a világban sem, hanem Isten joggal várhatja el tőlünk is, hogy a mi életünk valamilyen gyümölcsöt hozzon, ami számára kedves. Nézzétek, testvérek, hogyha ez így van, akkor a következő kérdést is fel kell tennünk magunknak, hogy mi az a gyümölcs, amit Isten elsősorban keres rajtunk. Amikor a gyümölcstermésről van szó, nekem rögtön, ez csak én vagyok, nekem rögtön lélek gyümölcsét eszembe, ugye? Szeretet, öröm, békesség, jóság, hűség, szelítség, önmegtartóztatás, és ott van mindegyik egy gyümölcs, ezt teremnie kell az életünknek. Rögtön ez jut eszembe, mégis van egy gyümölcs, ami szerintem megelőzi ezt a fajta gyümölcstermést is. Amit azt gondolok, Jézus keresett. És nem csak Jézus kereste ezt a gyümölcsöt, hanem már bemerítő János is erre az egy gyümölcsre hívta fel az embereknek a figyelmét, akik oda mentek hozzá. Ezt így fogalmazza meg maga bemerítő János, azt mondja, teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt. Van egy olyan gyümölcs, ami a megtéréshez kapcsolódik, ami akkor terem a mi életünkben, hogyha mi megtérünk. Mondta ezt bemerítő Jánosa, akik oda mentek hozzá bemerítkezni, ugye, mindenféle nemzetnek, vallásos zsidónak, kevésbé vallásos zsidónak, odaszánt zsidónak, nem odaszánt zsidónak, ezt kérte tőlük, mikor bemerítkeznek, teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt. Ez egy rejtély volt szerintem a sokaságnak. Mi ez a megtéréshez illő gyümölcs? Fel is tették az emberek a kérdést, és nagyon érdekes, mert Lukács evangéliuma pontosan elmondja, hogy ez kérdés volt az embereknek, hát mit vársz tőlünk? Mit vársz tőlünk? Mi az a megtéréshez illő gyümölcs? És ugye azt mondja János, a sokaság, mikor megkérdezte, azt mondta, hogy akinek két ruhája van, az adjon annak, akinek nincsen. Aztán megkérdezték a vámszedők is, és azt mondták, hogy mit tegyünk mi? Azt mondja János nekik, hogy semmivel se hajtsatok be többet, mint ami megvan szabva nektek. Aztán oda mentek a katonák is, és megkérdezték ők is, hogy mit tegyünk. Azt mondta nekik János, senkit ne bántalmazzatok, meg ne zsaroljatok, hanem elégedjetek meg a ti zsoldotokkal. Nézzétek meg, amikor a megtérés gyümölcsét kérte János, ugyanezt kéri Jézus is, akkor nem egy elvon dolgot kér, nem valami ködös dolgot kér, valami elvonatkoztatott olyan dolgot kér, amit nem lehet kézzel megfogni és apró pénzre változtatni, hanem egészen konkrét, behatározható dolgokat, kézzel fogható dolgokat kell, hogy az ember életében viszont lásson. Mindennek ugye a sokaság, vámszedők, a katonák, mindegyiknek megvolt a maga területe, ahol meg kellett, hogy térjenek. Ugye ott volt a néptömeg, akik alapvetően szegénységben éltek. Voltak, akik mély szegénységben voltak. Ott volt a néptömeg, akinek ugye volt ruhája kettő. Hát nem tudom, most kinyitjuk a ruhány szekrényünket, hány ruha van benne. Azon gondolkozunk, hogy 10 vagy 20 se lejtezzek le. Nem? És hogy hány zsákkal adja ki nagy szalontára. Körülbelül mi ebben a problémában vagyunk. Akkor egy átlag embernek volt két ruhája valószínűleg, de volt olyan, akinek nem volt ruhája. Hát ott mezítelenkedtek, meg valami bőrdarabot kötöttek magukra. El tudom képzelni, így járhattak emberek, meg rongyokba jártak, mezítelenül. Ott áztatta őket az ég harmatja, nem voltak szociális intézmények. És azt mondta neki az Úr Jézus, azt mondja, hogy térjetek meg ebből. Igaz, hogy szegények vagytok, de nektek van kettő is, van akinek nincsen. Akkor adjatok. Nehéz dolog volt, mert alapvető szemléletmódváltással járt, és lemondással járt nekik a megtérés. Nézzétek meg, hogyha végignézzük a vámszedőket, vagy a katonákat, volt nekik egy bejáratott életútjuk. Mit csináltak a vámszedők? Hát ugye mindenki nagyon jól tudjátok, sokkal többet hajtottak be, mint ami meg volt nekik szabva. Miért? Mert meg akartak gazdagodni. Ilyen volt a kis töpörödött Zákeus is, aki fölmászott a fügefára. És úgy tért meg, hogy oda szétosztotta aztán később a vagyonát. A katonáknak is meg volt szabva, hogy mi volt a megtérésük, bántalmazták az embereket, zsarolták az embereket, mert nem volt neki elég a pénzük, szóval térjetek meg ebből. Tudjuk, hogy ilyenek vagytok. Ez egy nyílt titok. A társadalomban egyszerűen így beszélnek rólatok. Ti ilyenek vagytok. Ti olyanok vagytok. Minden embernek megvan az életében az a kézzel fogható dolog, amiben változásra van szüksége. Nem valami elgondolom, nem valami általánosított dolog, kézzel foghatóan, személyre szabottan megvan az életünkben, amit azt lehet mondani, ezt kell, hogy másképp csinálják. Ha ezt nem csinálod, ha nem történik változás az életedben, nem fogja teremni az életed a megtérésnek a gyümölcsét. Testvérek, mi kell elsősorban ahhoz, hogy az ember megváltozzon? Mi kell ahhoz, hogy az embernek az élete jó gyümölcsöt teremjen? Én visszamentem, megint ez is egy nagyon ismert példázat az Úr Jézusnak, amit alapigéként felolvastam, de egy másik nagyon ismert példázathoz visszatértem, a Máté Evangélium a 13. részében. Ezt mondta az Úr Jézus. Vetés közben néhány maga az út félre esett. Aztán jöttek a madarak és felkapották. Mások sziklás helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben. De amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. Mások tövisek közé estek, és mikor a tövisek megnőttek, megfojtották őket, a többi pedig jó földbe esett, termést hozott egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Mi kell a terméshez? Nagyon-nagyon egyszerű a válasz. Jó föld. Kell, hogy jó föld legyen az ember szíve. Nézzétek meg, testvérek, négyféle földtípus van itt felsorolva, amit nagyon jól ismerünk. És ha már a gyerekek is nagyon jól ismerünk, és azt lehet mondani, hogy könyökünkön jön ki, mert már annyiszor hallottuk a négyféle földtípusról való példázatot, mégis újra a lélek azt mondja, hogy ezt megint hallanotok kell. Miért? Azért, mert mi abban a hiszemben élünk, először is úgy kezdem, először is, mikor meghalljuk ezt a példázatot, talán veszi még a hívő szív magának a fáradtságot, hogy na nézzünk akkor megint magunkba. Nézzünk magunkba, én melyik vagyok? Útfél vagyok? Melyik vagyok? Tövises vagyok? Melyik vagyok? Köves vagyok? Melyik vagyok? Jóföld vagyok? Esetleg tovább lép az ember és elkezd imádkozni, uram, bárcsak jóföld lehetnék. Mindez már egy ilyen vallásos ködben, és már igazából nem is veszi észre az igét a saját komolyságába. Jó esetben tovább megyünk, mikor már századjára hallunk ezt a példázatot, és azt mondjuk, hogy na jó, akkor, hogy teremjek, ki kéne gyomlálni a én szívemet? Ki kéne szedni belőle a köveket? Talán fel kéne kapálni a szívemet, mert annyira kemény, hogy úgy fél. Képzeljétek el, testvérek, amikor ezekben a gondolatokban járunk, az én véleményem szerint teljesen rosszul járunk. totálisan rossz úton vagyunk. Annyira komoly ez a példázat, szerintem ez egyik központi példázata az Úr Jézusnak. Annyira komoly, és annyira sokszor hallottuk már, hogy egyszerűen ellaposodtunk, a figyelmünk ellaposodott, hogy odafigyeljünk rá. Ugyanis ennek a példázatnak az az egyetlen egy központi mondani valója, nem fogsz teremni gyümölcsöt, egyáltalán nem fogsz teremni gyümölcsöt, csak ha jó föld vagy. Csak akkor. Ha köves a szíved, nem fogod tudni kikövezni. Ha gyomos a szíved, nem tudod kigyomlálni. Ha útfél vagy, nem fogod tudni megváltoztatni. Egyszerűen ezek terméketlenek. Lehet, hogy azt mondod, hogy de az is föld. Hát útfél, de föld. Nem fog teremni. Az is föld, de gyomos. Nem fog teremni. Az is föld, de köves. Nem fog teremni. Egyetlen egy módon teremhet a szíved gyümölcsöt, amit az Úr Jézus keres, és ez a gyümölcs élet-halál kérdése számodra, hogy kivágja az Úr vagy nem, az, hogy jó föld a szíved. Egyszerűen, hogyha köves a szíved, nem fogsz megmaradni. Hogyha kövises a szíved, nem fogsz megmaradni, és ha útfél a szíved, nem fogsz megmaradni, és nem fogod tudni ezeket átváltoztatni. Nézzétek csak meg! Talán elmondtam már nektek, egy nagyon-nagyon kedves kép az, ami már mondtam szerintem nektek is, amikor Skandináviában, talán Finnországban volt az, hogy felépítettek egy lakótelepet, és nem építettek járdát hozzá. És az emberek ott néztek, járkáltak a házukba, és egy idő után, szándékosan nem építettek hozzá járdát, és egy idő után az emberek ösvényeket kezdtek el kitaposni, nyilván ahol neki kényelmes volt, mentek a téren, mert úgy tudtak a legközelebb eljutni a házukhoz, és kialakultak bizonyos ösvények ott a házuk között. Voltak benne kanyarok, ívek, keresztezték egymást, ki ahogy jutott, de általában egy bizonyos idő múlva az emberek csak azt a néhány ösvényt használták. Ezt kitaposták jól az emberek, fogták magukat, jöttek a gépekkel, szépen felásták az ösvények mentén, letérkövezték, lebetonozták, és azok lettek a járdák. Nagyon rafinált megoldás, mert mi történik, mondjuk Magyarországon? Megcsinálják az emberek szépen merőlegesen a járdákat, minden párhuzamos, és az összes járdának a széle le van taposva, akkor lehet nézni a lakótelepeknél, ott végig van taposva egy kis ösvény, ahol az embereknek rövidebb az út, ahol kényelmes a járás. Ilyenek vagyunk. Ezek a tervezők, ezek megoldották a dolgot, mert tudták, hogy ez bárhova fognak ők járdát építeni, az emberek úgyis a kitaposott ösvényen fognak járni. A kitaposott ösvényeket, a kényelmes utakat nem fogják elhagyni az emberek. Hát már lassan 10 éve, hogy Békésen dolgoztam, és a zeneiskola előtt volt egy zebra. Nagyon érdekes dolog, volt egy zebra a zeneiskola előtt, és ezt a zebrát még abban, hát már lehet, hogy kevesebb, mint 10 éve, abban az időben megszüntették. Sokszor megyek ott, amikor megyünk Tivadarra, vagy megyek Debrecen felé, sokszor elmegyek ott a zeneiskola előtt Békésen. Ott már rég nincsen zebra. Szépen leszették az aszfaltról is, talán még látszik a nyoma. Képzeljétek el, testvérek, nem egyszer látok ott a zebránál embereket, és várják, hogy menjenek el az autók, és ott mennek át. A 10 évvel ezelőtt megszüntetett zebrán. Mert megszokták, hogy ott zebra volt. Mert nem alakították annyira át a közlekedést, mint itt Békés Csabán a Kossuth térnél, ugye, ahol 2 zebra volt régen, és 1 zebra lett, hanem ott volt egy zebra, megvart minden, csak lesatírozták róla a festéket. Nem alakították át, megszokták az emberek, hogy ott jártam gyerekkorom óta azon a zebrán, én azon a zebrán megyek át, még ha nincs egy zebra, itt kell átmenni. Nagyon-nagyon nehéz azt az embereknek, sőt azt mondom, hogy szinte lehetetlen a kitaposott ösvényekből utat csinálni. Felkapálod, ugyanúgy járni fognak rajta. Ugyanúgy járni fognak, taposni fogják. Nem vagyok egy nagy történész, de nekem a történetben azt tanították, hogy Magyarországot úgy lehet jellemezni, hogy tranzitország. Ez egy ilyen átmenő ország, Magyarország. Majd Petya majd ki fogja javítani, hogyha nem jól mondom, de most egyelőre hallgassatok rám, mert én ezt tanultam. Tehát azt mondták nekem, hogy Magyarország, tranzitország, kelet és nyugat között átmenő forgalmat bonyolít le, és évszázadok óta ez még. Magyarországon kimennek a népek, bemennek a népek, és nincsen olyan ember, hogy magyar, hanem itt egy nép vegyülék él a Kárpát-medencében, mindenféle törökök, oroszok, németek, bosnyákok, mindenféle népeknek a keverékei vagyunk, nincsen, hogy szín magyar. És mikor ezen gondolkoztam, hogyha milyen átmenő nép vagyunk, akit egyfolytában csak taposnak a nemzetek, egyszer ennek az uralma alatt vagyunk, egyszer annak az uralma alatt vagyunk, nem véletlenül, hogy ilyen az országunk történelme. Nem véletlenül. Azért, mert egyszerűen még útfél ország vagyunk, akik taposnak jobbra-balra az emberek. Járnak rajtunk, és egyszerűen nem fog tudni úgy teremni egy föld, amit letaposnak. Nem lehet egy föld termő, hogyha mindig járnak rajta. Még egy dolgot ehhez azért hozzáteszek. Van egy nagyon-nagyon tanulságos dolog a Bibliában. Biztosan nem ismeretlen számotokra az a kifejezés, hogy az Ószövetségből idéző Jeroboám védkéhez hasonlóan. Ugye ez olyan sokszor visszatérő a Ószövetségben. Jeroboám védkéhez hasonlóan tértek el. Na hát ez a Jeroboám nagyon érdekes dolgot csinált ez a Jeroboám. Nem csinált más, mint egy utat készített. Egy utat készített, amin az emberek utána, hát én úgy összeszámoltam, úgy próbáltam nézni a királyokat, közel megszakítás nélkül voltak azért megszakítások, 120 éven keresztül jártak a Jeroboámnak az útján. 120 éven keresztül. Egyetlen egy ember letett készített egy utat, és onnantól ez 120 évig mentek. Ez egy rossz út volt. Jeroboám akkor élt, amikor ketté szakadt Izrael, és Jeroboám megijedt, ugye ő volt az izraeli területen, a másik ország része Júda területén, ahol Jeruzsálem volt a központ, ott Roboám volt a király. Északon volt Jeroboám, délen volt Jeruzsálemben Roboám a király. Igen ám, de a zsidóknak a vallási központja Jeruzsálemben volt. És ez a Jeroboám meg azt mondta, hogy hát ez nem lesz így jó. Hát majd tőlem innen északról délre fognak járni Jeruzsálembe, a templomba, és ott fognak áldozni, ezek el fognak tőlem pártolni. Na nem így lesz. Hanem mit csinált? Öntetett két aranybordjút, az egyiket felállított a Bételbe, a másikat Dánba, az is azt mondta a népek, nézzétek, ezek a ti isteneiteket, ne menjetek át Jeruzsálembe imádni a Isten, ezek azok az istenek, amik kihoztak titeket Egyiptomból. Őket kezdték imádni, ez a Jeroboámnak a védke. Tudjátok, mi történt, testvérek? Ez nem egy egyszeri alkalommá vált, hanem ez egy úttá vált. És innentől kezdve az utána jövő királyokról megszakításokkal, de folytonosan visszatérően azt hangzik el a Szentírás szájából, és ők is Jeroboám védkéhez hasonlóan estek el, és ők is a Jeroboám útján jártak. Nagyon érdekes dolog. Egy ember kitaposott egy ösvényt, onnantól kezdve mentek rajta az emberek. Szeretjük a megszokott utakat. És egyszerűen, hogyha mi szívünk az egy útfél, ha mi szívünk egy út, azon járni fognak. Tudjátok, hogy mitől lesz a szívünk, meg a szívetek útfél? Mitől lesz kitaposott út? Úgy, hogy beengedtek oda mindenféle dolgokat. A ti szívetekben vagy életetekben bejárása van mindenféle dolgoknak. Bejárása, kijárása. A mi életünk egy átjáró ház. Nem egy megerősített város. Nem egy fallal körülvett város, ahol nem lehet bárkinek behatolni, csak akinek én ajtót nyitok. Ugye ilyenek voltak a városok az ókorban. Éjszakára lezárták hermetikusan szinte azokat a városokat. Becsukták a vasajtót, oda nem lehetett kimenni. De bemenni sem lehet senki. Aki a kapuzárás után érkezett egy ókori városba, az porul járt. Ott a város fal alatt kellett, hogy éjszakázol, és ki volt évre a rabdóknak, a rabloknak, bandizáknak és mindenféle embereknek. Nagyon-nagyon érdekes dolog. Mi meg hogyan élünk? Nyitott kapuval, nyitott ajtóval, nyitott ablakokkal, mindent meghallunk, mindent meglátunk, mindent megkóstolunk, mindent igyekszünk megismerni. Nagyon-nagyon veszélyes életmód ez. És nem akarom ezt nektek most nevesíteni, hogy mivel, mert mindenki nagyon jól tudja szerintem, hogy mire lehet gondolni ezen a téren, hogy mit mehetnek be a mi szívünkbe, és mit jöhetnek ki. És azt mondhatjuk még magunknak talán védekezésből, és felmenthetjük magunkat, hogy igen ám, de nem tűröm meg a szívembe. Nem tűröm meg a szívembe, hogy ez ott maradjon. Egyszer megkóstoltam, egyszer megpróbáltam, mindent megvizsgáltam, ugye mondjuk a kegyes dolgokat, igen, ám, de az egyszer bement. És nem egy dolog fog bemenni majd oda. Jön az összes többi, hozza az ő pereputját, hozza a családját, meg a nagynénét, nagybátyját, minden bűn hozza a maga vele járóját. És tapossák a szíveteket. És lehet, hogy nem telepszik meg benne semmi bűn a szívetekbe. Azt mondjátok, hogy én mentes vagyok a bűnöktől, de egy dolgot biztos, hogy elérnek. Letapossák a szíveteket. lekapossák a szíveteket, és képtelenek lesznek arra, hogy gyümölcsöt teremjetek. Lehet, hogy azt mondjátok, hogy igen, de nem termi a szívem meg az életem a bűn gyümölcsét. Ez lehet, hogy igaz. De nem fogja teremni az igazság gyümölcsét sem. Mert egy letaposott földön nem fog teremni semmit. Ezért nagyon-nagyon vigyázzatok arra, mit engedtek be a szívetekbe, hogy mi az, ami letaposhatja a szíveteket. Ez a föld, ez biztos, hogy nem fog teremni nektek. Az útfél nem fog teremni, hiába kapáljátok. Ott újra és újra járni fognak az emberek, mint a kitaposott ösvényeken. Nézzétek meg a következő talajt, ami szintén nem terem, mégis nagy reményeket fűzünk hozzá sokszor. Ez a sziklás talaj, ugye? Elgondoltak, hogy vajon milyen sziklás talajra gondolhatott az Úr Jézus? Egy olyan sziklás talajra, ami egy vékony földréteg, és alatta egy nagy sziklatömb, vagy pedig olyan sziklás köves talajra gondolhatott az Úr Jézus, ami egy föld, alapvetően egy földréteg, de tele van kövekkel, és egyszerűen nem tud hova gyökerezni az a növény, vagy az a maga, hova kiment. Szerintem bármelyikre gondolunk, mind a kettő megállhatja a helyét, de azt látnunk kell, hogy ez a föld se terem. Elmondtam már talán azt is nektek, hogy a kertünkben szoktam gyomlálni, és van egy hátsó kis kertünk, most nagyon érdekes volt, mert egy ilyen ház, vagy telek alaprajzot kellett kérjek a banktól, nem tudom, telek alaprajzot kellett, hogy kérjek, és kiderült, hogy a kertünk közepén állt egy ház, és még mindig ott van rajta a alaprajz, hogy van egy ház, mondom, hogy nincsen ház, de ott van egy garázs. Ez olyan nem. A terv szerint ott van egy ház, és itt nincs garázs. Mondom, jó van, majd akkor át kell javítani az egészet. De most már én megértettem, hogy miért annyira köves és cserepes a hátsó kertünk, meg az udvarunk. Azért, mert ott egy ház áll. Azután valószínűleg állt egy disznó. És én valahányszor felásom tavasszal azt a kertet, mindig nyomja fel a téglát. Mert a víz az hozza fel a téglát, hozza fel a cserepet, és mindenféle rossz dolgot. Egyszerűen szinte lehetetlen megtisztítani. És ugyanilyen a köves szív is szedheted ki belőle a köveket, próbálhatod tisztogatni, hogyha köves a szíved, mert ilyen anyagú vagy, akkor az egyfolytában termi, hozza föl, dobja fel a szemetet. A szíved mindig dobja fel a szívednek a szemetét, a salakját. Nem fogod tudni megtisztítani, hogyha egyszer az rossz minőségű. Volt egy testvér, aki könnyen megoldotta a problémát, fél méter, vagy nem tudok, leduratott a kertjéből, és hozadott rá fél méter új földet. Hát így is lehet, majd erről még visszatérek, de hogyha úgy hagyod, azt kicserepezni, meg kitörezni nem fogod tudni. És tudjátok, hogy ez miért nagyon veszélyes? Azért, mert az a mag, amely belehullik abba a köves földbe, az kecsegtet. Az kecsegtet, mert szépen tavasszal kibújik a zöld is. Most teremni fog a föld. Látod a hajtást? Igen, megvan benne a reménység. Megváltoztam. Igen, tudok másképp viselkedni. Már nincsenek bennem azok az indulatok. Már másképp beszélek, már másképp gondolkozok. És aztán éri az embert a nagy csalódás. Pif! Nem. Képtelen vagyok gyümölcsöt teremni. Ugyanoda jutom. Elér az kis növénykét egy bizonyos szintet, ugyanúgy elesel. Elszárad a növény. Tudjátok, milyen ez? Olyan ez, mint fél méteres vízbe fejest ugrani. Köves talajba vetni magad olyan, mint fél méteres vízbe fejest ugrani 5 méter magasból. Ott a víz. Abba bele lehet ugrani. Azt nem látod, hogy milyen mély? Hát én nem vagyok egy nagy bátor legény, emlékszem, 13 évesen bevitt minket éjszaka zenekarra, voltunk Németországba kirándulni, többnyire arról szólt a esti időtöltés, hogy a nagyok iszogattak. Mi meg gyerekek voltunk, és a tanárom nem rendes tanárom volt, és nem akarta, hogy lássuk, hogy mit csinálnak a nagyok, és elvitt minket éjszakai kirándulásra, és aztán hát a tanárom is megérte a pénzét, mert volt ott egy strand, és azt mondta, hogy fiúk, voltunk 12-13 évesek, fiúk, mi lenne, ha bemásznánk a kerítéshez, fürödnénk egyet. Összenéztük, a tanár mondja ezt, mászunk be éjszaka a strandra? Hát... menjünk be, Tamár bácsi volt az első, ő ment be, hát fürödtünk éjszaka egyet, és minden esetben volt egy trambuli, visszamentünk aztán másra, volt egy trambuli, azt mondtam, éjszaka megállapítottam, onnan le fogok ugrani. Nem volt olyan nagyon magas. Hát alulról, amikor fölmentem és le kellett ugrani, akkor nagyon magas volt nekem. És emlékszem, hogy mielőtt leugrottam, többször lemerültem a víz aljára, megnézem, hogy biztos elég mély lesz, biztos elég mély lesz. Hát de féltettem a kis fejemet, aztán nem ismertem, ugrottam fejes is talán, de féltem beleugrani, mert ha nincsen elég mélysége annak a víznek, az nekem a halálomat jelenti. Nézzétek testvérek, ugyanilyen becsapó és ugyanennyire veszélyes, hogyha nincsen elég földréteg, ha nem alatta ott van a kő. Halálodat okozza. Azért, mert kecsegted és becsap téged azzal, hogy ez teremni fog, soha nem fog teremni. Soha nem fog egy köves föld teremni. Csak egyetlen egy bibliai példa, hogy kinek volt ilyen köves a szíve. Nézzétek, itt volt Saul. Emlékezzetek meg, Saulnak egy óriási nagy rög keletkezett a szívébe, a megkeseredett, mert Isten azt mondta, hogy elvétetett tőled a királyság, és keresek egy szívem szerint való férfi Dávidot. És nézzétek meg, többször a Bibliában, amikor Dávidot üldözi, ugye Saul, többször volt olyan eset, mikor Dávid meghímélte Saulnak az életét. Ugye levágott egy picit a ruhája szárába, és azt mondja, nézd meg, kezembe adott Isten, nem tettem vele semmi rosszat, nem akarlak téged bántani. Saulnak megenyhült a szíve. De aztán újra gonosz lett. És megint dobta a láncsát, és megint ment utána a seregére. Miért? Azért, mert Saulnak alapvetően egy nagy rög, egy szikla volt a szívé, az a szíve pedig az Istentől való eltaszítottság érzése volt. Én el vagyok taszítva Istentől. És nem úgy próbálta megoldani ezt a helyzetet, hogy Isten előtt megalázza magát, hogy Isten előtt bűnvállalkozott, és azt mondja, hogy Uram, nem baj, hogy engem nagyon sajnálom, hogy elvetettél, igazad van, de kérlek, ne vessel engem, mint ember. Kérlek, segíts, hogy kedves legyek én is előtted. Nem hozott el ilyen Saul szájából. Mit tett? Azt az ember kezdte el üldözni, akit Isten odaállított. Mert azt látta, hogy az az ő ellensége. Dávidot látta ellenségnek, nem pedig a saját szívét látta ellenségnek. Mindig így van, testvérem. Mindig, hogyha a szívünkben van egy kő, mindig van, ami megrátolja a növekedést, nem mindig. De sok esetben nem magunk felé fordulunk, hogy én miattam nem tudok magamért gyümölcsöt terelni. Te miattad, emiatt, amiatt. Mindig mutogatunk. Pedig általában bennünk van, vagyis hát a nagy rész, bennünk van a hiba. Mi a harmadik föld? Mások tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották a veteménynek. Azt úgy magyarázza az Úr Jézus, hogy a tövisek a világ gondja gazdagság csábítása. Nézzétek meg, a tövises föld fog-e teremni? Ugyanaz a helyzet, mint a sziklás földdel, vagy az útféllel. Nem fog teremni. Tövises földet kigyomlálni lehetetlen. Én annyiszor kigyomláltam a kertünket, és az egyszerűen nem szűnik meg teremni a gyomot. Cseri Kálmának ugye, ő mondta, hát nem egy nagy felfedezés, de mégis úgy bennem maradt, azt mondja, a gyomot nem kell vetni. A gazd, nem volt ember, aki gazd vetett volna, a gazd, ha nem csinálsz vele semmit, az nő. Benövi az egész kertedet. Ha egy hónapra hanyagolod el a kertedet, akkor egy pici gazd lesz. Ha egy évig nem fogod nyírni a kertedbe a füvet, nem fogsz tudni bemenni a kertajtón. A gaz az nő, pedig senki nem vetette. Ilyen a szívünk is. Hiába gyomlálod, hiába rámehet az életed azzal, hogy gyomlálod a szívedet, akkor is nőni fog a gaz. És van egy fontos alapszabály, a gaz gyorsabban nő, mint ahogy te gyomlálni tudnád. A gaz az sokkal fürgébb, sokkal találékonyabb, sokkal leleményesebb, és megtalálja azokat a helyeket, amihez te nem férsz hozzá, és nem tudod kitépni a gyökerét, csak már a szárát tudod húzigálni. Nem tudod kigyomlálni, nem tudod megváltoztatni a szívedet. Nézzétek, mit mond az Úr Jézus a tövises meg a gazos földnek? Azt mondja az Úr Jézus, a világ gondja és a gazdagság csábítása. Világ gondja, szegénység. Gazdagság csábítása, gazdagság, ugye? A külső, én úgy fogalmaztam el, a külső körülmények. Azok az emberek, akik egyszerűen olyan a szívük, hogy a külső körülményekre mindig arra appellálnak, és mindig a külső körülményekhez igazodnak, egyszerűen képtelenek lesznek termése. Ha jól megy a soruk, azért fordul el a szívük Istentől, és azt mondják maguknak, hogy igen, ugyes ember, ezt jól csináltam. Én tudom, hogy kell élni, nem tudom, hogy a többiek miért nem követik a példámat, igazából ezt nem értem. Ugye, amikor az ember így gondolkozik, akkor megveregeti a saját vállát, és azt mondja, jó van, ügyes vagyok, nem fog teremni az ilyen szív, mert már gazdosodik. A másik a szegénység, a nyomorúság. Velem nem foglalkozik Isten. Velem nem törődik Isten. Engem senki nem szeret. És jönnek az ehhez és ehhez hasonló, az ilyen és ehhez hasonló gondolatok, az ember szívét szintén megfojtja. Megfojtja. Miért? Azért, mert valami külső körülmény alapján próbálja a saját maga életét ő beállítani. Teljesen rossz, terméketlen. Mindegyik zsákutca. Pedig nagyon jobb szót hallgatni mindent. Mit tegyen akkor az ember? Mit tegyen az ember? Nem tudom megváltoztatni az útfél szívemet. Nem tudom megváltoztatni a gyomos szívemet. Nem tudom a köves szívemet sem megváltoztatni, pedig abban hiszem beértem, hogy azért kell imádkoznom, hogy tudjam kigyomlálni. Hogy tudjam kikövezni, hogy egy kicsit felkapálni, akkor jobb lesz. Akkor majd jó föld lesz belőle. Mit csináljak akkor? Van egy nagyon egyszerű dolog. Váltsál földet. Váltsál földet. Ne próbáld a régit rendbe hozni. Ne próbálj a szívedből kihozni valami jót. Ne próbálj belőle. Nézzétek csak meg. Azt mondja, Jeremiás az Ószövetségből. Ezt mondja az Úr a júdaiaknak és a jeruzsálemieknek. Szántsatok fel új szántóföldet, ne vessetek a tövisek közé. Nézzétek meg, az Úr Jézus példázat előtt megszólalt Isten lelk, és azt mondja, szántsál fel új földet. Nem ez az egyetlen. Hósás is mondja, és van még ezen kívül egy, de azt nem mondom. Hósást még idézem. Szántsatok fel új szántóföldet, mert ideje, hogy keressétek az Urat. Már az Ószövetségben ezt tanácsolja nekünk Isten. Keress egy új földet. Hagyjad ott a régit. Ne reménykedj, hogy a régit ki tudod gyomlálni, ki tudod kövezni, és jobbá tudod tenni az életedet. Hagyd ott az egész földet. Kezdjél egy új életet. Kezdjél minden előről. Szántsál fel egy új ugart. Amikor az ember előtt elhangzik egy ilyen felszólítás, hogy hagyjad csapott papot, és kezdjél egy teljesen újabb, mert úgyse fogod tudni a szívedet megváltoztatni, az azért nagyon nehéz, hogyha belegondolsz. De hát én ilyen ember vagyok. De hát valamilyen szinten az én, aki vagyok, ugye, amilyen az én jellemem, amilyen az én természetem, én magamba hordozom az édesapám természetét, az édesanyám természetét, sőt, a nagymamám, nagypapám természetét, sőt, a felmenőimnek, vagy lemenőim, nem tudom, hogy szokták mondani, távoli leszármazottaimnak a természetét magamból hordozom. Én tagadjam meg az, aki vagyok. Hát a bakaiak, mióta világ, ilyenek a bakaiak. Azt mondja az Úr Jézus, nem. Hiába próbálod a bakai természetedet te megváltoztatni, nem fogod tudni. És erről a természetről azt mondja a Szentírás, hogy hiába való természet. Az őseitektől, atyáitoktól örökölt hiába való életmód. Mert minden ember így jön a világra. Minden ember. És én is csak ezt a hiába való életmódot tudom az utódaimra örökölni. És sajnos az, amit nekem rossz tulajdonságom volt, vagy én nem tudtam kigazolni az életemben, meg nem tudtam megváltoztatni, ezt szépen viszik tovább, generációra, generációra. Ezért fontos az, hogy minden egyes nemzedék a maga életében váltson egy új földet. Mindenki a maga életében kezdjen egy új életet. Nagyon nehéz ez, és nézzétek meg, mert mindent ott kell hagyni. Pál apostol is ugyanezt tette. Azt mondja, kárba veszni hagytam és szemétnek ítéltem. Mindent. Mindent. Csak azért, hogy egy újat kezdhessek, csak azért, hogy Jézus megnyerhessek. Igazából testvérek, itt be is fejezem, mert ezt szeretem volna ma nektek a szívetekre helyezni. Lehet, hogy van egy olyan terület, lehet, hogy vagytok olyanok, akiknek meg kell térni. Akiknek teljesen újra kell kezdeni mindent. Valószínűleg valamennyünk életében, még aki hívők is vagyunk, vannak olyan területeik az életben, amik nem lettek még átadva az Úrnak. Nem lettek még odaadva, hogy Uram, ezt most szeretném lecserélni, és úgy csinálni, hogy te mondod. Egy olyan területet keres az élet, keres, meg fogja az Úr neked mutatni, keresése kell, azt meg fogod, azonnal meg fogod találni. Ahol régóta küzdködsz. Ahol régóta szeretnéd, hogy megváltozzanak dolgok. És próbáltad így. Próbáltad úgy. Próbáltál kapálni, próbáltál gyomlálni, próbáltál követni, mindent próbáltál, de csak ugyanúgy a gazterem, vagy nem terem belőle semmit. gondolkozz el rajta, hogy nem kéne valami teljesen más kérni. Nem lehet, hogy azt mondod, azt kellene mondjad az Úrnak, Uram, nekem nem megy. Nem megy. Én ezen a területen totálisan csődöt mondtam az életemben. Minden embernek van ilyen. Szerintem minden embernek van ilyen területen. Segíts, Uram, hogy megtaláljam azt a földet, megtaláljam azt az utat, ahol nekem járnom kell, ahol az teremni fog az életemnek az a terület is. Válts földet! Merjél elkezdeni egy újat! Merjél otthagyni a régit! Az Úr áldjon meg ebben titeket. Amen.